prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Műsorunk témája a generációváltás és a KKV piac, és itt van velünk vendégünk a vonalban, Szapár András, a cégetveszek.hu tulajdonosa, akit tisztelettel köszöntünk, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Komoly tapasztalatod van, hiszen cégközvetítői szolgáltatásokat nyújtasz kifejezetten ebben a szegmensben, úgyhogy az elmúlt éveket nézve mi az, ami jellemzi kifejezetten az eladósorba kerülő KKV cégeknek a piacát? Mennyire komoly probléma maga a generációváltás, hiszen sokat és sokszor beszélünk, elhangzik ez a téma, és nyilván ez a időben a rendszerváltáshoz is köthető, illetve az azóta eltelt évtizedekhez. Te hogy látod, megyünk bele a sűrűjébe a problémakörnek, vagy talán itt már azért történtek olyan folyamatok, amik némi nemű optimizmusra adnak okot?
Igen, valóban figyelembe kell vennünk, hogy azok az emberek, akik rendszerváltás idején 25-30 évesen céget alapítottak, azok ma már nyugdíjkorban vannak, illetve annak környékén, és sokakat foglalkoztat a generációváltás, illetve hát ami hozzánk eljut, az a generációváltásnak az a része, amikor a következő generációnak nem tudják átadni a cégeket, valamilyen okból kifolyólag, és úgy gondolják, hogy akkor a cégeket el kell adni. Nagy számban jelentkeznek be tulajdonosok, időskorú tulajdonosok, akik el akarják adni a céget, de amire szeretném felhívni a figyelmet, az inkább az, hogy mennyire piacképesek ezek a cégek, és azért itt vannak nagyon komoly problémák, hiszen ezek az idős tulajdonosok nagyon sokszor az érzelmeiket is beárazzák a cégeladáskor, amit viszont a piac semmilyen módon nem honorál és nem akar megfizetni, hiszen egy vevői oldal csak azt nézi, hogy egy adott vállalkozás milyen számokat produkál, milyen nyereségességgel dolgozik, milyen piaca van, mekkora árbevétele van, milyen biztos az ügyfélköre, és nem veszi egyáltalán figyelembe azt, hogy a tulajdonos az utóbbi 20-30-40 évben hány éjszakát és hétvégét töltött benne a cégnél, mit gondol a cég jövőjéről, stb., mert ezek nagyon szubjektív dolgok. Úgyhogy igazából a probléma az, hogy nagyon sok eladó cég van, de sajnos nagyon kevés ezek közül azoknak a száma, amelyeket valóban reálisan áraznak, piacképes cég, és amelyekre több érdeklődő is jelentkezik.
Miért merül fel egyébként a tulajdonosokban, hogy eladják, el szeretnék adni a saját vállalkozásukat?
Vezünkörünknek a nagyobbik része idősebb emberekből tevődik össze, tehát olyanokból, akik az életkoruk miatt szeretnék eladni a cégüket, jellemzően a rendszerváltás idején hoztak létre egy céget, azt felfuttatták a céggel együtt, ők is megöregedtek, illetve a cég velük együtt megöregedett, és bármilyen okból kifolyólag, még ha van is utód, akkor is az utódok vagy nem akarják, vagy nem tudják a céget átvenni. Ami érdekes jelenség, és amivel egyre többet találkozunk az utóbbi időben, az pedig a kiégés. Magyarul olyan fiatalabb korosztályt képviselő emberek is el akarják adni a céget, már pedig nagyon gyorsan, akik kiégtek annyi munkát, annyi időt tettek bele a cégüknek a felfuttatásába, hogy egészen egyszerűen már nem bírják. Már nem bírják, kiégtek, és nagyon őszintén elmondják, hogy a cégük növekedésének a gátja az már ők saját maguk. Ha ők több energiával és dinamikával rendelkeznének, akkor a cég tovább tudna menni, de ők már ezt nem bírják, viszont azt sem bírják, hogy látják, hogy a cégük nem úgy megy, ahogy ők szeretnék, ők viszont már nem tudják csinálni, és a kiégés miatt ilyen formában inkább úgy döntenek, hogy legyen egy új tulajdonos, aki tovább viszi a cégüket. Ez egy új jelenség, amivel korábban nem találkoztunk ilyen nagy számban.
Mik azok a klasszikus hibák, amik egyébként az eladók részéről jelentkeznek? Ugye egy előadásodban több alkalommal is beszéltél a tiszta cégnek a fogalmáról, hogy itt azért még bizony sokszor, vagy jó néhány alkalommal előkerülnek kis kockás füzetek, amik ugye mindent is tudnak az eladósorba kerülő vállalkozásról. Azok a klasszikus ismérvek, amiket az eladók oldaláról azért érdemes észben tartani.
Igen, a kis kockás füzetnek a története, illetve ez a kecske és a káposzta történet nagyjából ugyanaz. Magyarországon vagyunk, lássuk reálisan a mai KKV szektort, azért vannak olyan tevékenységek, olyan bevételek, olyan kiadások, amik nem feltétlenül láthatóak. Na most, amikor egy cég eladásra sor kerül, akkor ez egy nagyon gyenge eladói pozíció, amikor egy tulajdonos azt mondja egy potenciális vevőnek, hogy hát ebben a cégben sokkal több bent van, sokkal többet ki lehet belőle hozni, sokkal nyereségesebb, mint amit látunk, de hát azt nem látjuk. Tehát ezek nagyon, nagyon rövid beszélgetések szoktak lenni, és általában sehova nem vezetnek. A legnagyobb problémák, amiket én tapasztalok eladói oldalon, az előbb említett érzelmi árazás. Tehát nagyon sokszor az eladóknak nincs meg az a kellő pénzügyi tapasztalata és tudása, hogy reálisan tudja beárazni a cégét, inkább hasraütésszerűen beárazza, és erre talán egy szép példa, amikor egy ügyfelünk 400 millió forintért akart eladni egy borászatot, ami annak csak a töredékét érte, és amikor megkérdeztem tőle, hogy miért ennyi a kívánt eladási ár, akkor azt mondta, hogy az a sziget, amit ő kinézett magának a Dunában, az ennyibe kerül. Hát értelemszerűen nem sikerült eladni a céget, mert teljesen irreális volt az árazása. Tehát visszatérve arra a fő problémára, az egyik a említett érzelmi árazás, a másik a transzparenciának a kérdése, tehát minél tisztább egy cég, annál jobban eladható. Szintén ilyen probléma szokott lenni az, hogy nincs igazából menedzsment. Tehát az eladó kiszállásával nincs, aki ezt az adott céget tovább tudja vinni, mert az eladó mindig csak abban gondolkodott, hogy ő vezeti a céget, feltételezve, hogy ő ezt nagyon jól csinálja, ami egyébként gyakran így is van, de nem volt egy második vonal, és a vevők pedig irtóznak attól, hogy pénteken megvesz egy céget, hétfőn bemegy, és akkor igazából mi lesz az, tehát honnan tudja majd, hogy mit kell csinálni azzal a céggel. Ez akkor is igaz egyébként, hogyha értelemszerűen az eladóknak vállalni kell, hogy egy bizonyos időszakon keresztül a cég átadás átvételben részt vesznek, de hát azért már akkor nem azzal az elánnal csinálják ezt, mint korábban tették, amikor az övék volt a cég. Illetve hát ezekből adódik az irreális árazása nagyon sokszor a cégeknek, és nagyon sokszor ez vezet egy fiaskóhoz.
Milyen vevőkkel vagy kapcsolatban egyáltalán, gondolom, hogy ez szektorspecifikus is, de hogyan, honnan kerülnek elő vevők, és mi számukra igazi hívószó?
A vevőkörünk nagyon sok területről jön, és tudni kell, hogy közülük a többség nem tudja, hogy mit szeretne venni. Természetesen mindenki vonzódik ahhoz, amihez valamennyire ért, de például nagyon sok ügyvédi iroda által verbúvált magánbefektetők vannak, akik közül számtalan területről és tapasztalattal érkeznek emberek, de nem igazán tudják, hogy mit szeretnének venni. Ezen kívül vannak olyan vevőink, akik tudják, hogy az az iparág, ahol ők vannak, ott szeretnének bővülni, de nagyon sok van ezeken belül is, aki azt mondja, hogy ismerek egy iparágat, ott már megvetettem a lábat, ott már jó pozícióim vannak, és keresek olyan céget, ami ehhez valamilyen formában kapcsolódik, de nem pontosan az az iparág, hiszen több lábon szeretnék állni, pont biztonsági okokból azokra az esetekre, amikor esetleg az általam már jól ismert iparágban valami probléma adódik, legyen egy másik lábom is. Egy egyszerű példa, van olyan ügyfelünk, aki foglalkozik például kiállítási standok építésével, és fontos lenne számára egy nyomda, hiszen nagyon sok standot különböző termékekkel meg kell nyomni, és akkor ez egy jó kiegészítő tevékenység lenne, de számtalan ilyen eset van, amikor például egy ipari gyártó cégnek a tulajdonosa szeretne más ipari gyártó céget venni, kicsit indiferens számára, hogy milyen, mert úgy gondolja, hogy ő már ért a gyártáshoz, ért az iparhoz, megvan a kapcsolatrendszere, a finanszírozási rendszere, tehát fontos számára a több lábon állás.
Mi konkrétan a közvetítő feladata, milyen specifikus tevékenységek azok, amik hozzád kapcsolódnak?
Az előbb említettek alapján leginkább, illetve nagyon sok esetben az idősebb eladóknak a lelkét kell ápolni, és el kell nekik magyarázni, hogy az, amit ő gondol egy vevőről, az nem úgy van. el kell nekik, le kell fordítani számukra, hogy egy vevő hogy gondolkodik. Egy egyszerű példa, amikor az eladó még azt is meg akarja mondani, hogy a vevő mit csináljon a jövőben az ő cégével, miután azt megveszi, és lassan már ott tartunk, hogy a vevőnek még a cipőméretét is ő akarja meghatározni, akkor el kell neki magyarázni, hogy nem így működik ez a piac, és el kell neki magyarázni, hogy például egy átvilágítás az miért fontos egy vevő számára. Miért fontos, hogy a számok alapján tudjon eligazodni egy cégben, nem pedig az alapján, amit az eladótól hall. Hiszen nagyon sokszor számszaki kérdéseket tesznek fel a vevők, az eladók erre nem számszaki kérdésekkel válaszolnak, mert úgy gondolják, hogy az ő elképzelése a jövőről, meg a leírása a múltról, az elég információ a vevő számára. És nagyon sokszor el kell magyarázni, hogy ez nem így van. Mi miért van egy cég eladási folyamatban, mind eladói, mind vevői oldalról, kinek mi a gondolkodási logikája, ki számára micsoda az, ami értéket jelent egy-egy cégben. Itt megint csak egy egyszerű példát kiragadva, amikor egy eladó folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy az ő szerepe milyen fontos a cég életében, és hogy ő mennyit dolgozik a cégnél, és nincs egy második vonalas menedzsment, amelyiknek át tudná adni a cég működését, akkor ő nem veszi figyelembe azt, hogy ez elrettentő lesz egy vevő számára, hiszen a vevő abban fog gondolkodni, hogyha az eladó kiszáll a cégből, akkor ki fogja vezetni ezt a céget, ki rendelkezik majd azzal a szakismerettel. És amikor ezeket a logikai pontokat sikerül akár egyik, akár másik fél számára elmondani, akkor sokkal közelebb tudnak egymáshoz kerülni, sokkal erősebb lesz a kémia, ami ilyenkor nagyon fontos. Ezen kívül természetesen a cég közvetítő súg is mind a két fél számára. Itt nem arról van szó, hogy bizalmas információkat kiad, hanem próbálja közelíteni az ügyfelek közötti álláspontokat. Ezért is nagyon fontos, hogy mind a két félrel egy nagyon szoros emberi, szakmai kapcsolatot tudjon kialakítani. Természetesen a cégközvetítő részt vesz az egész folyamatban, nagyon vigyáz arra, hogy az eladó ne kerüljön birtokon kívül, ne legyen átverés az egész ügyletben, és a folyamat folyamatosan menjen előre. Nagyon sokszor akár egyik, akár másik fél kicsikét rápihen, kicsit megijed, kicsit ismeretlen vizekre evez, és ezekben az esetekben nagyon fontos, hogy a cég közvetítő állandóan ott legyen, és előre vigye az ügyletet a végkifejlett irányába.
Szakmai szempontból talán az egyik legizgalmasabb kérdés egyrészt, hogy néz ki az árazás, a jellemző árazás ezeknél a tranzakcióknál, másrészt pedig, hogy ennek a folyamatnak, amit felvázoltál, körülbelül mekkora az időigénye, és ebbe beleértem azt is, hogy amikor valaki kitalálja azt, hogy valóban el szeretné adni a vállalkozását, mennyi ideig kell várnia esetleg, hogy felbukkanjon egy megfelelő alkalmas vevő?
Az én tapasztalatomban, amit számtalan hasonló tevékenységet végző cégnél is megerősítettek, az, hogy a magyar KKV-k esetében az adózott eredménynek a 3-4-szeresét, nagyon ritka esetekben az 5-szörösét szokták kifizetni a cégértékért. Nyugat-európai könyvekben, vagy skandináv gazdasági könyvekben ennek többszörese szerepel, mint cégérték meghatározó szorzó, de a magyar KKV-k esetében számtalan kérdés van, számtalan szürke zóna van, számtalan olyan szempontot kell figyelembe venni, ami ezt a 3-4, nagyon ritka esetben 5-szörös szorzót teszi csak lehetővé. És ezen kívül pedig van egy ingatlan érték, amit hozzá szoktak számítani, bár egyre több esetben a vevői oldal már nem akar ingatlant vásárolni, és ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy legjobb, hogyha az eladók az adott ingatlant azt kiválással kiviszik a cégből, és esetleg bérbe adják. Az eladói oldal nagyon sokszor szereti hozzászámolni az eszközöket, de ezek az eszközök például egy gép, vagy egy szállítóautó az részt vesz a profit termelésben, tehát azt nem kétszer nem számoljuk hozzá. Az átvilágítás, a folyamat maga és annak az időigénye az borzasztó változó, nem is tudok tólig számot megadni hónapokban, vagy akár években számolva. van olyan eset, amikor mi meghirdettünk egy céget, egy csak saját ügyfélkörünkön belül, és már ott jelentkeznek rá vevők, de bizony van olyan cég, amelyiket két és fél, akár három éve próbálunk eladni, és nem sikerül. Tehát a tóligora, azt gondolom, hogy ma Magyarországon senki nem tud garanciát adni. A folyamat pedig az, ha gyorsan meg tudnak állapodni egymással, akkor szerintem az körülbelül egy olyan, körülbelül két hónap alatt az első találkozástól számítva az egymás tenyerébe csapásig, az körülbelül egy olyan két hónapot kell számolni, utána következik egy átvilágítás, ami körülbelül szintén egy olyan két hónapos folyamat, és utána a harmadik fázis, az pedig a szerződéseknek a megírása. Igen, ez körülbelül ezzel kell számolni, tehát egy olyan 4-6 hónapos időszak, ha minden jól megy. Hadd tegyek hozzá egy érdekes tapasztalatot, hogy a nyugati világban, ahol sokkal nagyobb a cég eladásoknak és a cég vásárlásoknak a kultúrája, ott ezek a folyamatok sokkal gyorsabbak. Nekünk is volt olyan ír ügyfelünk, aki magyarországi fémipari céget akart venni, és hetek alatt nagyon gyorsan eljutottunk egy jó állapothoz, és ennek az volt a magyarázata, hogy az ír úriember azt mondta, hogy ő neki elég, hogyha a cégnek a 80%-át átlátja, a maradék 20-at majd meg fogja oldani. Ezzel szemben Magyarországon mind az eladó, mind a vevő egy ilyen 100%-os biztonságra törekszik, ami sajnálatos módon egyrészt elérhetetlen, másrészt pedig borzasztóan lelassítja a folyamatokat.
Mennyire jellemző egyébként az, hogy csontvázak esnek ki a szekrényből, tehát akár a közvetlen cégátvétel előtti alapos due diligence-nél, akár pedig jóval utána, hogy már a céget az új tulajdonos üzemelteti, olyan dolgok kerülnek elő, amire nem számított a vevő?
A választ azzal kezdeném, amit minden eladó el szokott mondani, hogy nálam minden rendben van, én meg annyit teszek hozzá, hogy ilyen még nem volt. Mindegyik cégnél vannak csontvázak, nem rossz indulatból ezt szeretném hangsúlyozni, illetve az esetek túlnyomó többségében nem rossz indulatból, tehát nem arról van szó, hogy az eladó valamit eltitkol, arra nem derül fény az átvilágítás során, és amikor már az új tulajdonos megvásárolta a céget, akkor kiesik a csontváz a szekrényből. Nem erről van szó, inkább feledékenységről, oda nem figyelésről, de összességében valamilyen csontváz mindig kiesik a szekrényből, és azért merem mondani a mindig, hogy mindig, mert hogy én még olyannal nem találkoztam, ahol valami csontváz ne esett volna ki a szekrényből. Erre szoktam én javasolni, hogy a vételárnak egy 10-15, esetleg 20%-át érdemes egy 6-12 hónapig visszatartani, természetesen ügyvédi letétbe helyezni, vagy megfelelő pénzügyi garanciákat adni az eladónak. Ezekre az esetekre, amikor valami ilyen történik. De mondom, tehát nagyon, nagyon gyakran ilyen előfordul.
Köszönjük a beszélgetést Szapár Andrásnak, a cégetveszek.hu tulajdonosának. Nagyon jó hétvégét kívánunk.
Én is köszönöm, minden jót.
A hallgatókat kérjük, hogy ne felejtsék, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Jó hétvégét kívánunk!
Ez volt a Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.